Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Keser édes lesz ez a mostani tetőterasz, mert egyrészt a paralimpiai mozgalomról fogunk beszélni, egy rendhagyó teljesítményről, hiszen Novák Edvard már a 6. ötkarikás játékokat abszolválta, de ugyanakkor van ennek a történetnek egy elgondolkodtató része is, méghozzá az, hogy változtak a versenykörülmények, és bár éremre hajtott, tulajdonképpen helyezésekkel kellett beérnie ezt a mostani párizsi megmérettetést, sőt az utolsó, a mezőnyversenyen már nem is indult, bejelentette valójában a visszavonulását. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Múlt-e, enyhült-e egy kicsit ez a keserűség? Az idő azért időnként gyógyít is.
Igen, üdvözlök mindenkit. Hát őszintén jól vagyok, tehát lehet ez jobb is, hogy így van, mert megkaptam lényegében minden választ arra, hogy ebben a felállásban ezt a sportot már nem érdemes folytatni, tehát mivel hogy egyszerűen nincsen esélyegyenlőség, és nekünk sportolóknak, azoknak a sportolóknak, akik protéziseket viselünk, sajnos ebből a sportból minket elűztek. Így sajnálom, hogy ide jutott ez a szép sport, mert hát lényegében több mint 20 éve benne vagyok.
Mondjuk el a hallgatóknak röviden, miről szól ez a gond. Vannak kategóriák a paralimpikonoknál és az ilyen jellegű sport szervezésben, C5, C4, úszásban, stb. Tehát, hogy a sportoló sérültségének a foka szerint különböző kategóriákban van. Arra igyekeznek elvileg a rendezők, szervezők, hogy egyazon sérüléssel vagy sérülési fokkal rendelkező sportolók versenyezzenek egymással. Tavaly a glasgowi VB előtt hirtelennyében változott a helyzet, ti magatok is meglepő, a C5-ös kategóriából C4-esbe soroltak át nagyon sok olyan sportolót, akinek tulajdonképpen nincs végtag hiánya, tehát úgy tekeri a pedált, hogy mindkét lába épp, vagy nagyon nagy mértékben épp, és ebben az esetben ti, a protézises kerékpárosok például masszívan hátrányba kerültök. Innen aztán az, hogy a paralimpián is sajnos ez a besorolás folytatódott, és ebből adódik az a frusztráció és az a szomorúság, ami a te nyilatkozataidban is, a pálya lezáró nyilatkozatodban is azért így visszacseng.
Igen, hát például a kerékpársportban ugye van többféle kategória. Itt vannak a kézi biciklisek, akik úgymond valamilyen szintű bénulással küszködnek, tehát vagy medencetáj, vagy melltáj, tehát háromféle kategóriában vannak sorolóik. Vannak a triciklisek, akik nem tudják egyensúlyt tartani, és háromkerekű kerékpárral bicikliznek, illetve vannak a vakok, akik tandem biciklivel kerékpároznak, és van a C kategória, az a cycling, hát ebben van a legtöbb, ide voltak besorolva a C5-be eredetileg, a C5-be kézamputás sportolók egészséges lábbal, C4-be térden aluli amputáció, C3 az kéz és térd alatti amputáció, C2 egy láb, és C1 adott minden vegyes, ami csak lehet. Na aztán ezelőtt 14 éve, 2010-ben volt egy CP kategória, ez a cerebral palsy, aki kezes lábas, tehát épp végtagú kerékpárosok, sportolók, akiknek valamilyenféle, hát ilyen paralízis hasonló, de hát ez nagyon tág fogalom, tehát lényegében szinte egészségesek, és ezeket beolvasztották a C kategóriába. Na ezzel most megnyitottak egy olyan kaput, amiben nagyon-nagyon minimális sérültséggel való sportolók bekerültek a C5-ös kategóriába, és mivel hogy ott nagyon sokan kezdtek lenni, így szépen kezdték
átsorolni, átminősíteni őket.
Igen, a C4-be, a C3-ba, és persze, hogy ebben a helyzetben, mikor már ennyire ilyen épkézláb sportolók jelennek meg, akkor sokkal előnyösebbek, mint a protézisesek, és rengeteg nemzet már most az olimpián már otthon hagyta őket, mert mi olimpián ugye limitáltak a országonként az kvalifikált sportolók száma, és akkor inkább más kategóriában, ezt ők is belátták, hogy van. Tehát, hogyha azokból az országokról beszélünk, akik ebben az akcióban előnybe részesültek, akkor persze, hogy azokat hozták, azokat a sportolókat, itt a franciák, a spanyolok, a brittek, és így...
Tehát a nagy sportnemzetek lobbija valójában.
Igen. Tehát ezért történt az, hogy pályán is a kategóriánkban a 12-13 sportolóból csak 3 volt protézises, a mezőnyversenyen pedig a 20-valahányból 4 protézises, tehát én mikor ezelőtt 20-valahány évvel elkezdtem ezt a sportot, mikor beálltam a startba, körülnéztem, mindenkinek hasonló sérültsége volt. A cseh versenyzőnek, a spanyolnak, az amerikainak, mindenkinek. Most egy fiatalt elképzelek, 18 évesen, 20 évesen, hogy szeretne kerékpározni, protézissel a lábán, vagy a keze sérült, elmegy egy versenyre, beáll a startba, szétnézi, és mindenki épp kézlábú. Hát ez egy akkora sokkot ad, hogy tehát érzed, hogy hát nem itt a helyed, tehát mit csinálj ezekkel? És normális, hogy 1-2-3 hónap, vagy egy év
demotivál, igen, demotivál alaposan.
Így van, így van.
Említetted azt, hogy a sportolóknak tulajdonképpen nagyon sok lehetőségük nincs ez ellen tiltakozni, de ugyanakkor utaltál arra is, hogy beindult egy per. Na most hol tartunk ezzel a folyamattal, illetve általában tudjuk, hogy ezek a sportéletben végbe menő perek elakadnak, időigényesek. Van-e esély arra, hogy például most ugye olimpiai időszakokban gondolkod, vagy a következő paralimpiára akár dűlőre is jut ez, így vagy úgy, de lesz egy döntés?
Igen, hát de azt kell tudni, hogy nem csak a kerékpárban van ez a probléma, rengeteg sportban sok probléma van a klasszifikációval, tehát hogy a sportolók rossz kategóriában vannak, manipulálják a kategóriákat bizonyos érdekek szerint, tehát ezt ismerem jelenteni, hogy lényegében a paralimpiai sportban ezek a klasszifikálások jelképezik úgymond a tiltószert, tehát a doppingot, mivel hogy egy olyan rendszerben működik a klasszifikálás, hogy sportoló, vagy szövetség, vagy bárki nem tudja meg kérdőjelezni. Nincs egy olyan rendszer, ahol effektív meg tudott-e ezt fellebbezni a döntéseket. Tehát előfordul az, hogy egy temény sportoló készülsz, egyszer csak felébredsz, hogy a tét versenyed előtt felső kategóriából beérkezett 5 sportoló, és addig, ameddig egész évben arról álmodoztál, hogy mondjuk érmes lesz a világbajnokságon, felébredsz, hogy csak 8. vagy.
A perrel mi igen. A helyzet? Ez tisztázzuk.
Igen, uh-huh. A perrel az a helyzet, hogy van egy németországi per, egy amerikai sportoló perelte be a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságot, hogy pont ezen a témán, hogy sportolók tudjanak fellebbezni ezekre a klasszifikálásokra. Mert egyszerűen európai jogodat megtiltja a rendszer, hogy tehát mindent elkövethetnek ők, de te, mint sportoló, neked semmi jogod nincs. És most szeptember elején kéne valamikor legyen, kell is beszélek az ügyvéddel, hogy mi a helyzet. Ez Németországban történt, folyamatban van ez a per, és azért Németországban, mert Németországban van a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, és az Európa Uniós jogszabályok alatt működik. Sajnos, hogy a svájci bázisú nemzetközi kerékpáros szövetség, vagy más nemzetközi szövetségek nagyon jól el vannak oda bújva Svájcba, mert Svájcra nem érvényesek az Európa Unió törvények. Tehát így lenne egy esély, hogy Németországban ez a srác, ez az amerikai kerékpáros megnyerje, és ez egy olyan lépés.
Igen.
Igen, egy olyan lépés lenne, ami szerintem óriási, tehát megnyílna a sportolók előtt az a lehetőség, hogy egyik a másikot kontesztálják. Tehát lényegében nemzetközi szinten egy nagy frusztráció van ebben, és szerintem nem adok egy évet, hogy egy nagy cirkusz lesz ebből.
Na most a Paralimpiai Bizottság, ez a Nemzetközi Olimpiai Fórum nem úgy épül fel, mint a másik, a klasszikus, hogy ott vannak sportolók is a testületben?
Igen, hát biztos vannak, de őszintén mindig a politikai döntés az erősebb. Én is 7 éve benne vagyok a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség Paracycling bizottságába, de egy centit nem tudtam mozdítani sem erre ezt az ügyet, úgyhogy sajnos nem.
Várjuk meg akkor ezt a németországi pert, igen, hogy hova fog majd kifutni.
Tehát én igen, egy pillanatra beleszólok. Uh-huh. Én, hogyha én lettem volna ma a Román Paralimpiai Bizottság elnöke, akkor már tavaly elindítottam volna, vagy év folyamán már ezt a pert elindítottam volna Svájcba, a Nemzetközi Sportbíróságon, hogy egyszerűen ez az állapot, ezt nem lehet eltűrni. Tehát csak sajnos a jelenlegi Román Paralimpiai Bizottságnak a vezetősége az olyan szinten van, amilyen van, ez van, de ezt a lépést meg kellett volna tegyék. És lehet, hogy akkor eddig már lett volna egy más állapot, lehet, hogy azokat a sportolókat visszavonták volna, lehet, hogy lett volna nyert per, mert nincs olyan mérés ezen a világon, aki be tudja bizonyítani azt, hogy egy kétlábú sportolónak ugyanaz az esély egyenlősége van, mint egy protézissel való sportolónak. Mert ez a protézisnek a súlya 1 kiló, 1,5 kiló között mozog, és az percenként 90-szer meg kell forgassad azt a pedált, hogyha minél hosszabb a táv, mondjuk, ha megfigyelik az eredményeket is, lehet nagyon jól látni, 4 kilométeren, 1 kilométeren még ott másodpercek döntöttek, tudom is én, tehát azt mondod, hogy még valamilyen szinten esélyed van, de hogy kimentünk országútra 30 kilométeren, azt a spanyolt, akit én megvertem 4-en, az nekem 3 percet adott. Tehát egyszerűen lehetetlen verekedni velük, tehát lehetetlen versenyezni ezen így.
Van egy másik aspektus ennek a paralimpiai tevékenységnek, ez az elismerés. Én néztem, és hát kicsit, ha lehet, még borúsabb lett a hangulatom. Ez egy magyar példa, de én el tudom képzelni, hogy Romániában is nagyjából ugyanez van, illetve hát a világon sok helyütt. A bonifikáció. Miért kapja a paralimpiai érmes, tehát ugyanolyan eredményt, sőt, akár még jobbat elérő sportoló, a töredékét annak, és itt nem félek elmondani, annak a pénzbeli elismerésnek, mint a úgymond épp testű sportoló, és itt hát 36 millió forint az eltérés Csepes Tamara és Konkoly Zsófia között. Még Konkoly Zsófia paralimpikonként 2 aranyat és 1 ezüstöt hozott az országnak, Csepes Tamara 2 ezüstöt és 1 bronzot. Most csak azért mondom ezeket, hogy lássuk az arányokat, és mégis. Tehát, hogy fele annyit fizet a Magyarországi Fórum a paralimpikonnak, számomra érthetetlen, gyanítom, hogy ez nem csak Magyarországon van így, de hát az adatok onnan származnak most pillanatnyilag. Mit lehet ezzel kezdeni, hogy ne legyen ez egy post-festám, kimondom, megalázása a sikeres sportolónak?
Igen, tehát szerintem itt nem pénzről van szó, itt egyszerűen ez a szituáció rosszul volt kezelve azok által, akik esetleg kellett volna indítványozzanak egy esélyegyenlőséges díjazást, mert ez így lenne normális. Hát elmondom, eldicsekedem azt, hogy Romániában ebben az esetben az esélyegyenlőség megvan, és ezt még annó mi módosítottuk meg, nem is tudom, jó pár éve, az RMDS képviselők által, annó Táncos Barna, Korodi Attila, az ötletem, még nem voltam politikus, ötletem által, hogy a paralimpiai sportolók is ugyanabban a bérezésben, sportnyugdíjban részesüljenek, mint az olimpiai sportolók. Ez 100%-os megszavazással át is ment. Ez így is lenne normális, mivel hogy...
De gondolom, Ede, hogy nem csak Magyarország van ebben a helyzetben, hogy adós, hanem másutt is a világon feltételezem.
Minden ország másképp értelmezi ezt az egészet. Olaszország egyenlő, tehát ugyanazt azt a díjat kapják, mint az olimpikonok. Angliába például teljesen más a rendszer, ott ha érmet nyersz, nem kapsz semmi pénzt, viszont a 4 éven keresztül fizetésed van, jó fizetésed van, mindened megvan ahhoz, hogy maximálisan fel tudj készülni, de ha nyersz, akkor nem kapsz semmi pénzt. Tehát megvan, minden országnak másképp gondolják ezt az egészet. De az biztos, hogy nem tud különbséget tenni egy olimpikon és egy paralimpikon között, főleg ilyen szinten. Tehát ez nem lehet egy országnak a... Abszolút nem könnyebb érmet nyerni, és nem mondjam el azt, hogy az edzés körülményeket, mennyi időt vesz fel egy parasportolónak felkészüljen egy edzésre, mennyit vesz fel egy olimpikonnak, tehát milyen traumákat él meg egy paralimpikon, és úgy sok mindent tudnánk analizálni.
Novák Cycling Academy, ez az a mozgástér, gondolom a 2017-ben létrehozott keret, ahol el tudlak képzelni, hogy tovább folytatod, miközben ugye a székelyföldi körversenyt szinte el is fogtam a kászonokban, néztem, ahogy suhannak a fiúk most nyáron, és ez nagyon érdekes és kellemes számomra első ízben, illetve kétszer láttam még egy Tour de France befutást, egy szakasz véget Nancy-ban. Szóval, hogy ott maradsz a sport környékén, másrészt a családod révén, a fiaid révén is, ugye ők még a versenysportban keményen benne vannak. Mi az, ami Novák Edét a továbbiakban akcióra sarkalja? Hát menedzserként, sportban járatos szakpolitikusként, mert ugye azt nem lehet levetni, azt a minisztériumi és miniszteri tapasztalatot, és esélyegyenlőségi nagykövetként merem ezt megkockáztatni így, mert tulajdonképpen a helyzetedből adódóan ennek a témának a tovább göngyölítése, görgetése valószínű, hogy igencsak foglalkoztat.
Igen, hát az... A jövőben az biztos, hogy mivel hogy nagyjából az aktivitásaim, tehát e körül forognak, a sport az életem, mozgássérült vagyok, üzletember is vagyok, tehát ezt a három témát fogom továbbra is vinni. Én még mindig hiába, hogy egy nagyon nehéz minisztérium mandátumon volt. A reformjának köszönhetően rengetegen támadtak és ellenkeztek, de sikerült 2,5 év alatt mutatni egy képet, egy víziót, letenni egy pár komoly dokumentumos stratégiát, 40%-os törvényt, olyan dolgot, ami én még mindig hiszek ennek a román sportnak a jövőjében, és ezáltal persze, hogy a fiataljainknak egy jobb jövőképet a sportról, sporttal kapcsolatosan biztosítani. Ez az életem is valamilyen szinten szeretném folytatni. Persze azt is tudom, hogy mennyire fontos a mozgássérült személyek életének a feljavítás a sporton keresztül, ami engem lábra tett, és szerintem egyik legjobb rehabilitációs útja annak, hogy újra egy teljes életet éljünk, hogy mozgássérültként próbáljunk a sport fele irányulni, sportban kapjunk meg a sikereinket, foglaljuk le magunkat, a sport az ugye egészségre is jó. És hát ott van az üzletélet, amit kell folytatni tovább, mert az családi hagyomány, meg azt is már 20 éve építsük.
A fiaid, hát ugye éppen a paralimpiával majdnem egy időben Belgiumban versenyzett az egyik, ifjúsági Európa bajnokságon, ha jól értettem. Milyen eséllyel folytatják ezt a pályát? Ugye te belülről érzed, tapasztalod a rangsorokat, másrészt azt is, hogy tehetség is a történet része, és bármennyire apaként az ember hajlamos arra, hogy hát úgy drukkoljon, hogy... Nem tudom, több empátia van a szakértelem mellett, mint egy átlagos edzőnél, gyanítom. Szóval, hogy látod őket reálisan, hogy élvonalba jutnak, mennyi eséllyel viszik tovább így a nevet, hogy akkor azt mondják, hogy jaj, ez a fiatal Novák, hát ez ugyanolyan jó, mint az apja.
Igen, hát itt ugye nekünk a sport, ez ilyen családi kultúra, tehát ők, én sose erőltettem nekik a sportot, a kerékpárt, ez automatikusan jött, hogy az apjuk csinálja, és akkor ők is csinálják. Most persze a profi kerékpár az egy nagyon komplikált világ, és itt ugyanúgy itt is számít a politika, itt is számít milyen országból vagy, tehát hogyha egy belga csapatról beszélünk, akkor egyszer a belgák, másodszor a belgák, harmadszor, negyedszor, ötödször, majd a tizedikszer esetleg más ország, vagy sokkal-sokkal jobb kell egyén, mint ők, hogy helyet kapni egy csapatba, tehát nagyon nehéz, hogy csapatba is bekerüljenek, külföldi csapatba, mert csak ott tudnak fejlődni, Romániában nincsen esély arra, hogy nemzetközi szinten tudjanak feltornázni magukat.
Románia most körülbelül hol van? Hát így nagyon nagy vonalakban mondom, kerékpározás, mert ugye itt van a kerékpározáson belül is nagyon sok próba, de hogy az ágazat szintjén hova lehet belőni Romániát?
Hát eredmény szintjén sajnos szinte sehova, őszintén, mivel hogy a nagy országok, francia, belga, brit, Ausztrália viszik mindenhol, minden szakákban a prímet, úgyhogy ezért is talán voltunk úgymond ilyen gyorsan kivégezve para kategóriában, mivel hogy mi voltunk az utolsó kategória, ahol egy szlovák és egy román érmeket hozott, úgyhogy most elűztek minket onnan. Tehát nagyon nehéz ezekkel az országokkal felvenni a versenyt, és egyedüli esély szerintem Romániának, hogy bármilyen eredményt érjen el, az a pályaszakág lenne, ahol egy komoly projektet kéne csinálni a szövetség, legalább 8 évre, ott tartsa a fiatalokat, versenyeztesse, és akkor lehetne a pályán eredményeket elérni, de sajnos országúton az nagyon-nagyon komplikált.
Ehhez, hogy pálya, ehhez kell velodrom, kell olyan infrastruktúra, ami hát ezt lehetővé teszi. Említetted egy interjúban, hogy ez a párizsi pálya, ez nagyon gyors. Ilyenkor mit tud a sportoló kezdeni, amikor egy olyan felülettel találkozik, amelyen még nem tekert, nagyon kevés ideje van megszokni. Hogy lehet egy ilyen helyzetet eredményesen kezelni, mert hogy idő kevés van, ugye kétszer-háromszor befutod a pályát, utána meg már úgy állsz rajthoz, hogy már élesben megy a verseny.
Hát általában próbálunk egy-két-három nappal legalább egy három edzést csinálni a versenypályákon, hogy azért érezzük, hogy körülbelül mennyire gyors, hogy milyen áttévet használjunk a versenyen, mivel hogy ez a pályán nagyon fontos, hogy milyen áttétel versenyzél, mivel hogyha nagyon kicsi az áttét, tehát ugye nincs váltó, nincs fék, nincs semmi, csak előre fogaskerék, meg hátra egy fogaskerék, így sajnos nagyon fontos az, hogyha túl kicsi, úgymond a lépés, akkor nem tud elérni a maximális sebességet, ha túl nagy, akkor belefáradsz, tehát ezért fontos legalább egy három verseny, hogy érezzed azt, hogy akkor milyen áttétet is használja, hogy tudjál maximálisan teljesíteni. De lényegében gyors pályán jó versenyezni, mert hamarabb telnek a körök, ugye gyorsabb a pálya, és sokkal élménydúsabb, mint egy nehéz pályán kínlódni.
Én bevallom, hogy ilyen kétbalkezes alkat vagyok, tehát bicikli szerelésben is, ha csak lehet, akkor inkább a szomszédba megyek. Mennyire számít az, hogy ki a mechanikus, ki az, aki szervizeli a történetet? Ugye emlékezetes az, amikor a belga olimpiai bajnoknak ugye elromlik a kerékpárja, de úgy, hogy nem tudja használni, és aztán idegesen gesztikulál, hogy adjátok már a másik bringát. Hát szerencsére gyors volt ott a váltás, vagy eléggé gyors ahhoz, hogy a ritmusból ne zökkenjen ki. Mennyire fontos az, hogy ugye említetted, hogy az egyik interjúban, hogy aerodinamika, meg egyéb olyan vonatkozás, ami nem pusztán arról szól, hogy most mennyit edz az ember, hanem egy technikai, kimondottan technikai vonatkozások. Hogy állunk ebből a szempontból? Vannak jó profi szerelőink, mechanikusaink, szakik, akik ezt csúcsra futtatják? Tehát, hogy nem arról szól majd a magyarázkodás, hogy hát a másikoknak jobb volt a fogaskerekük, jobb volt a tapadófelület, kényelmesebb volt az ülés, jobban hajlott meg a kormány, egyáltalán jobb bringával futottak.
Hát őszintén a mai világban, hogyha nincs hasonló szintű, minőségű felszerelésed, szinte esélytelen vagy a legjobb eredményt elérni, tehát a legjobb egy sisaknak a formája is befolyásolhatja, hogy egy versenyt el tudsz veszíteni, egy aranyérmet. Tehát rengeteget számít az aerodinamika, itt kezdődve a kerékpár aerodinamikáján, a kerekek, hogy gurulnak, a kerekeknek az aerodinamikája, milyen gumit használsz, és te hogy ülsz a biciklin. Tehát ez összevetve például egy aerodinamikusabb és egy jobb felszereléssel való sportoló egy 5%-a lehet gyengébb, mint te, és hogyha ezzel a kombinációval képes legyőzni téged, ha te nem vagy annyira aerodinamikus, vagy nincs annyira jó felszerelésed. Tehát ezek olyan eltérések, hogy egy ruha például csak a ruha, ami rajtad van, ami rád feszül, az is jelenthet körönként egy tizedet vagy két tizedet, a cipő is, a gumi is, a sisak is, a pozíció, tehát összetéve az egészet, óriási nagy különbségek jönnek ki.
Mennyi pénzbe kerül ez? Magyarán mennyire drága ez a sport, és ki tudja ezt megbírni? És itt jön a másik, a pótkérdés, hogy van-e Romániában elég szponzor, vagy elég olyan bringa őrült cégtulajdonos, aki azt mondja, hogy hát igen, a profitom egy részét, mert hogy én is ugye kerékpáros vagyok, inkább kettelésből, de azért tetszik a sport. Szóval, hogy számíthatnak rám, mint támogatóra, mint stabil szponzorra.
Őszintén talán ez volt az első olimpia, ahol minden 100%-os volt, tehát a legjobb felszerelésem volt, a legjobb felkészülésem, mindenből a max tényleg ez ki volt maxolva rendesen. És hát én egy úgymond szerencsés helyzetben vagyok, mert éveken keresztül építettem a támogatói körömet, és kapcsolatot tartottam velük, régi támogatóim vannak, 10 és valahány éves támogatók, akik megértették a szükségleteimet, mellém álltak.
Talán ezért is vagy még szomorúbb, hogy minden adott volt ahhoz, hogy újabb pódiumos helyezésed legyen, és hát ezért a Faramuci nagyon furcsa új besorolásért tulajdonképpen lecsúsztál az éremről?
Igen, hát ez is cél volt, hogy tudjam, hogy ott minden a legjobb állapotban van, azért, hogy utána ne legyen aztán semmilyenféle kérdésem, hogy akkor valami hiányzott, vagy nem úgy volt, hogy kellett volna, vagy ez van, itt a hiba nem nálam volt, én fel voltam készülve, jó eredményeket is mentem, de csak ebb a jobb lábfejem hiányzott, az, amit már nem tudtam beszerezni.
Nováka, de azt kívánom, hogy szerezd be azt az akarást és makacságot, ami egyébként benned van, csak mindig elő kell valahonnan varázsolni, de eddig sikerült, és gyanítom, hogy ezentúl is. Főleg azért, hogy hát egyrészt ugye az akadémiát keretében folytathasd, illetve ott, ahol lehet, az előbb vázolt torzulásokat is valamilyen szinten sportolóként, illetve sportban járatos szakpolitikusként, hát egyenge, hogy a pálya ne lejtsen meredeken és méltánytalanul bizonyos versenyzőknek, hogy tényleg az olimpia is például ne merüljön ki abban, hogy hát igen, a részvétel a fontos. Nyilván az a legfontosabb, de azon belül is az, hogy a versenyzők sportszerű méltányos körülmények között mérhessék össze az erejüket. Én köszönöm ezt a beszélgetést, és majd amikor a fiúk már hozzák, de gondolom, hogy hozzák tulajdonképpen a jó eredményeket, de amikor már egy ilyen Európa-bajnok ifjú Novákról beszélhetünk, akkor újabb ürügy lesz arra, hogy immár más minőségedben is, de ugyancsak arról a kerékpározásról beszélgessünk itt a tetőteraszon. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen, köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, tetőterasszal legközelebb holnap délután a megszokott időben, vagyis a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.